Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Akkor folytatnánk is műsorunkat. 9 óra 10 perc van, 2025. június 16-a, ez pedig a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Ács Gábor maga elé dörmög valamit.
Mi nem, történt? Csak mosolyog a bajsza alatt, a nem létező bajsza alatt, semmi extra.
Ja, jó, oké, okay, megnyugodtam. 0-30-as-6-98-0-98-0 egyik hallgatónk, Gede kollega kontaktját szeretné megszerezni.
Hogy bevásárolhassa a Sziszi Kecset a műsorba. Nagyon szeretné ezt elérni. Ja, hát nem mondtam, hogy Mihálovics András, aki ez irányú...
Innen jött az ötlet, gyanítom.
Lobbizása eddig nem vezetett eredményre.
Nem is nagyon.
Sajnos.
Szerintem ezt a Gede sem pénzkérdésként fogja kezelni ezt a megkeresést, ez az egy bajom van.
Nem, komoly elveink vannak.
Igen, van-e még esetleg valamiféle...
Igen, a közlekedést kerestem, csak szokás szerint elugrott, és onnantól kezdve... Igen, Dolly Parton az megvolt. Ja, igen, itt van. Orci út, Vajda Péter utca sarkon nem működik a lámpa, és a Kőris utcánál sem, hogy a marhulás mellett némi nemű hasznos információt is csempészünk az
mind adásba. Most következő rovatunkban mindig hasznos információk vannak, nem mindig nagyon komoly köntösbe bugyolálva, de most erre igen. Teszünk kísérletet.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát bízást állíthatom, hogy a mezőgazdasági ágazatok közül a legjobb és a legrészletesebb sajtója az mindenképpen a méhtartóknak van. Most is bejárt az egész magyar sajtót, hogy milyen katasztrofális a szezon, de nem akarnám ellopni a sót, inkább egy szakértőt hívnánk, ő Kovács Andris, a Mézerdő méhészet egyik alapítója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát először is ragadjuk meg ezt az apropót, és innentől fejtsük fel az egész méh és méz sztorit. Hát aki fűtött májusban, az biztosan tudja, hogy és van egy kicsi affinitása a mezőgazdaságra, az biztos, hogy egy pár ágazatnak ez nem tett jót, hogy nekünk fűteni kellett, nekünk se, a pénztárcánknak se, de hát különösen érzékenyen érintette, gondolom, ez a méhészeteket, hiszen ilyenkor kellene, hogy virágozzék az akác.
Így van, hát a méhecskék is sajnos fűtöttek a kaptárban maguknak, úgyhogy keveset tudtak dolgozni. Ugye Magyarországon az akácméz az egyik legfontosabb így a méhészeti iparágban, mert körülbelül az a 20-30 ezer tonna méz, amit Magyarországon termelnek, annak közel a 40% az akácból való, tehát hogy tényleg nagyon fontos így mennyiségileg is. És sajnos hát úgy kezdődött az év, hogy az ország nagy részében el is fagyott az akác, itt a korai tavaszi fagyoknál. Nálunk szerencsére például Budapest környékén nem gyönyörű nagy fürtökbe lógtak az akácról a virágok, de ez a 14-15 fok bejött, és akkor se a méhecskék nem tudtak dolgozni, illetve az akács sem tudott nektárt termelni.
Hát majd bepótolják, hát nem tudják bepótolni.
Hát ugye a virágzás az sajnos az megszűnik, tehát egy 10-15 napig tart, és utána már újra nem virágzik, tehát maximum a többi virágból lehet majd pótolgatni, de ugye az elején mondtam, az akácmézi mennyiségben is messze a legnagyobb termet nézze Magyarországnak, úgyhogy ez biztos, hogy mindenhonnan fog hiányozni. És a másik, amit így a mézen kívül azért mindig elfelejtünk, hogy itt azért a beporzás is hiányozni fog azért itt a mezőgazdaságban. Tehát a méz az inkább azt mondom, az a kellemes mellékhatása a méhek munkájának, de a fő dolgok az a beporzás, azért ott is nagyon nagy hiányosságok voltak. illetve nem tudom mennyire tudjátok, de azért az egész világon most sajnos volt egy eszméletlen nagy méh hullás, tehát nem teleltek át a méhek, nem csak Magyarországon, tényleg ez ilyen globális helyzet.
De ez mi
törés? Körülbelül a mézelő méheknek az 50%-a elpusztult. Hát az okokat nem lehet még pontosan tudni, tehát sok okot mondanak. Ugye egy az itt van itt a felmelegedés is, hogy a sokkal szárazabbak az őszi hónapok, tovább aktívak a méhek, nem tudnak annyira sok virágbort begyűjteni. Remélem, hogy ezt így okosabbak ezt elkezdik kutatni, mert valaminek történnie kellett, mert egyik évről a másikra egy ekkora nagy elhullás, és ráadásul nem lokális probléma, ott valami komolyabb gond van. És ugye itt mindig a mézelő méhekről beszélünk, de egyébként ott vannak a vadméhek is, akikről fogalmunk sincsen, tehát a mézelő méheknél a méhész tud segíteni, tudjuk őket tenyészteni, akár gyógyítani, ide-oda vinni, de tudjuk hányan vannak, tehát Magyarországon hosszú-hosszú évekig olyan 1,1-1,2 millió regisztrált mézelő méhcsalád volt, de most ez idén 500-600 ezerrel indult ez az év.
Kérdezhetek egy nagyon nagy marhaságot?
Erre van ez a rovat, Gabikát.
András, fordulj el, kérlek. A méh specializáltak? Tehát, hogyha aki akácra specializálódott méhecske, az nem tud addig más gyűjteni? Tehát ők egyébként azonos...
Nem, szerencsére. Ők munkamániásak, tehát mindenre mennek, amiről tudnak gyűjteni, de arról gyűjtenek a legtöbbet, ami a legdominánsabb a környékükön, illetve az akác azért speciális, mert nagyon-nagyon édes, nagyon sok nektárt ad. Úgyhogy ezt úgy képzeld el, hogy amíg virágzik az akát, igazából semmi másról nem gyűjtenek.
Aha. De így, hogy nem volt, meg késett, meg a május betett hát az akácnak, így akkor nem váltottak át valami másra?
Nem, hát hideg volt, tehát a méhek se tudnak nagyon hidegbe dolgozni, illetve azért a növény nektár termelésének is kell egy hőmérséklet, körülbelül ez a most növénytől függ, de mondjuk ez a 18-20 fok körüli hőmérséklet. Úgyhogy sajnos nem. Most egyébként a hárs az nagyon jól néz ki nálunk, vagy nagyon jól, hát a normál évet hozza, úgyhogy most ott nagyon szorgosan gyűjtenek. De mondom, itt azért ebből a 20-30 ezer tonnából most 10-12 ezer tonna hiányozni fog.
Figyelj, lépjünk hátra egyet, és akkor vizsgáljuk meg szakmailag azt a kérdést, hogy mennyire vannak veszélyben a méhek, mert ugye a közösségi médiában rendkívül virális posztok vannak arról, hogy mennyit fordul egy méhecske, mennyi az élettartama, milyen fontos, mennyi minden tűnne el a boltok polcairól, ha nem lennének, és akkor le vannak egyszerűsítve a méhekre, de hát ugye a beporzó fajokból még van egy jó pár. Szóval, hogy áll most a méh populáció, kell aggódni szerinted laikusként?
Igen, sajnos most már azt kell mondjam, hogy ugye minden nap hozzászokunk, hogy valamelyik állatveszélyben van, és már szerintem erre egy immunizálódtunk, föl se kapjuk a fejünket. A méheknél ez azért problémás, hogy mondtam, most tényleg történt egy hatalmas pusztulás, tehát 50%-a elment a mézelő méheknek, ez hiányozni fog. Mi is látjuk, hogy az oldal követői egyre többen írnak, hogy nem látnak méhecskét a kertjükbe, virágzik a gyümölcsfájuk, nincsen méhecske, tehát max így tudjuk ezt észrevenni, hogy megszoktuk, hogy a zümmögnek dolgoznak, és egyre kevesebbet látunk. És sajnos ugye például ez is egy ilyen láthatatlan katasztrófa, mert hogyha emlékszünk itt évelején a szarvasmarha betegségekre, akkor ugye ez egy nagyon látványos, szörnyű dolog volt, több kutakat ástak, több tízezer állatot el kellett pusztítani. Na most itt 500 ezer család elpusztult, nem látjuk őket, ugye nem kell dökutat ásni nekik, ez egy láthatatlan katasztrófa. Úgyhogy én azt szoktam ajánlani mindenkinek, hogy három dolgot mindenki megtett a környezetében, tehát hogy most ugye a globális dolgokban nem nagyon tudunk egyénenként segíteni, de hogyha ültetünk nektár jó kis virágot adó virágokat, akár gyümölcsfákat, mert az nem csak virágot, hanem gyümölcsöt is, rakjunk ki itatókat, kis tába, tiszta vizet, egy kis kővel, bottal bele, hogy le tudjanak rá szállni a beporzók, mert ugye egyre kevesebb az eső is, és akkor a vad méheknek pedig bogárhotelek létesítésével tudunk tényleg új területet.
Tehát akkor ezek segíteni. Nem ilyen látszat intézkedések, ezek tényleg segíthetnek a darázsgarázs, a víz, az, hogy nem nyírjuk a füvet olyan gyakran, mint eddig tettük. Ezek
hát
nem látszat
intézkedések. Úgy kell nyírni a füvet, hogy megvárjuk, míg elvirágoznak kis vadvirágok, és akkor utána le lehet nyírni. Tehát szerintem nagyon szép egy ilyen kis virágos rét a kertben, és akkor utána. Csak annyit így példának, hogy mennyire segítenek ezek az apró dolgok, hogyha most kitesztek egy távvizet a kertetekbe, tényleg raktok bele potot, követ, hogy ne fulladjon bele senki, abból a kis tából szó szerint több tízezer kis élőlény fog inni. Hogyha most azt mondanám, hogy tízezer elefántot segítünk, akkor mindenki újongan megmentettük a világot, de itt több tízezer, mert nem csak a méhecske iszik belőle, hanem a hangya, a lepke, a madár, a gyík, a pillangó, úgyhogy nagyon sok-sok ezer kis élőlénynek segítünk egy távízzel is.
Oké. Okay. Na akkor ezt a, bocsánat, kollégába valami szakmai kérdés szól.
Visszatér benne, hogy igazából volt egy másfél fokos negatív anomália, hogyha statisztikailag nézzük ezt a májust. Egy kicsivel hűvösebb volt az átlagnál. Amit megszoktunk ahhoz képest, lehet, hogy ezt jobban éreztük, mert hogy melegebbek szoktak lenni a májusok. De hogy akkor ennyire zavarérzékeny ez a tevékenység? Tehát akkor ez nem, nincs emiatt veszélyben a teljes méhészkedés? Mert hogyha nem tűnik olyan nagynak az eltérés, hogy ekkora pusztítás meg kár tud okozni egy valamennyivel a szokásosnál, és itt nem egy iszonyatos jégverésről volt szó, vagy brutális fagyokról, hanem csak a hűvösebb volt egy kicsivel a május.
Hát így van, most ha átlagot nézünk, akkor ugye ez a másfél fok nem tűnik olyan soknak, de igazából itt az aktív időszak a fontos, amikor a méhek tudnak gyűjteni, és ez a nap közben, tehát nem volt 14-15 foknál magasabb. Ilyenkor már méhecskék dolgoznának, tehát ők 12 fok fölött azért kijárnak, nem dermednek meg, de ahogy mondtam, az akác nem ad ilyenkor még nektár, tehát neki is kell egy 17-18-19 fok, hogy bőségesen tudjon nektárt adni.
Értem, de hogy ez bármikor előfordulhat, mondjuk minden második év gyakorlatilag ilyen lehet, az egyik melegebb lesz, a másik hidegebb lesz.
Hát volt a probléma, hogy itt effektíve két hétig, amíg virágzott az akát fennáll. Tehát nem voltak ilyen erősebb napos napok, hogy akkor legalább a két hétből három-négy napot tudtak volna, hanem pont egy ilyen esős, hideg, tehát hogy...
Tehát az átlag azért elfedi azt, hogy ez így méhészeti szempontból extrém időszaknak tűnt ezek szerint időjárásilag.
Így van, és ahogy mondom, hogy ez az egyrészt az országot elsújtott, hogy pont bejött ez a rossz idő, de az ország déli részét, keleti részét, ott pedig elfogyott az akát, még korai tavaszi. Tehát ott meg az volt a baj, hogy nem is virágzott. Nálunk, ahol meg roskadásig volt a virág, itt az volt a baj, hogy ugye nem tudtak a hideg miatt gyűjteni a méhek.
Egyébként ez érdekes, a nálunk ez az arány, az akáca legnagyobb, és utána hogy van, a hárs következik, vagy...
Hát, szerintem a repce.
Megmondom, pontos statisztikát, nem tudok, a repcét is a napra forgódnak, nem még a top 3-ban, mert ugye azok a legnagyobb területen termelt haszonnövények, és abból azért elég sok lejön. És akkor utána a hárs, és akkor még vannak különböző fajta mézek.
Vegyes virágméz, stb.
És igen. A vegyes virág az meg minden.
És a vegyest azt a méhecskék keverik, vagy a méhészek utána, a sokféle méhecske által összegyűjtöttből.
Szerencsére, hogyha igazi mézről beszélünk, akkor aztán méhecskék keverik meg. Uh-huh. Ugye vegyes virágról akkor beszélünk, amikor nincsen egy befüggő domináns növényzet, tehát nem az, hogy csak akácsot gyűjtenek, hanem sok-sok különböző virágról. Amikor kérdezik azt, hogy most melyik a legegészségesebb méz egy méztől, akkor igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy minden méz nagyon egészséges, de hogyha választanom kéne egyet, akkor azt választanám, amiből a legtöbb virágról gyűjtöttek a méz.
Autóztam egy gyönyörű görög szigeten, rengetegen méhészkednek, illetve úton, útfélen mézet árultak. Ők például ott miből készül?
Narancs, a narancs méz, isteni, a narancsvirág méz, ha Görögországba jártok, akkor az kötelező megkóstolni. Aha. Nagyon finom, és az az egyik fő mézük nekik, de még vannak azért egy-két kultúrnövény, de a görögök, nekem mindig a narancsméz jut eszembe róluk.
No kérem, akkor rá is kanyarodtunk a mézpiacra. A méznek is nagyon jó sajtója van a közösségi médiában. Egymást érik az áldásos hatásai dicsérő posztok. A piac viszont korán sem ad okot akkora lelkesedésre időnként. Erről mi is beszámoltunk. Jön a kínai méz, az ukrán méz, a mézhamisítás, stb. Jelenleg hogy áll, mert például a hallgatók, és nyilván mindjárt megírja valaki, azt nem értik, hogyha alacsony a felvásárlási ár, akkor hogy a viharba van az, hogy nagyon majdhogy nem megfizethetetlen kategória időnként a boltok polcairól választ valaki mézet?
Igen, hát ugye az elmúlt években szinte megszűnt a felvásárlás a magyar mézek iránt, úgyhogy régen, amíg vitték ki külföldre, nagyon jól ment, most ez szegény nagy méhészetek, vándormészetek így most kb. A csőd szélén vannak, mert az elmúlt 2-3 évbe talán, de lehet, hogy 4-5 is. Effektíve nem az, hogy olcsó lett a felvásárlás, hanem nem volt, tehát hogy nem tudták eladni a mézeiket.
Akkor most itt tegyünk ki egy gondolatjelet. Miért? Hiszen ugye azt szokták mondani, közgazdaság szabályai szerint, amiből kevés van, már pedig ugye az elmúlt években rendre hirtattunk arról, hogy ez se a méhészek éve volt, ez se a méhészek éve volt, és rám az idei sem a méhészek éve, akkor nem piaci szabály, hogy akkor amiből kevés van, annak nő az ára?
Hát ez lenne a piaci szabály, de a méz szerintem az egyetlen ilyen mezőgazdasági termék, aminek csökkent az ára így évek alatt sajnos. Most viccet félretével, hát rengeteg oka van, szerintem okosabbak biztos jobban tudják, de nagyjából azt feltételezzük, az én tudomásom szerint azért a legtöbb méz azért vissza, hogy ugye bejönnek ezek a, hát hívjuk nem méznek, hanem ilyen hamisított cukorszirupok Ázsiából vagy bárhonnan, és akkor ezekhez már csak annyi mézet, igazi mézet vesznek meg a közép-európai termelőktől, amivel ezt kicsit így fel tudják vegyíteni, és akkor nehezebb bizonyítani, hogy ez egy hamis mézről beszélünk. Egyébként azért szerintem a magyar boltokba kapható mézeknél nem áll fenn ez a veszély, hogy hamis mézet innen, inkább itt ugye az a különbség a termelő és a bolti méz között, hogy az már egy feldolgozott méz, azt egyszer már azért melegítették, hogy ilyen folyékony állapotban maradjon akár az év végéig. Úgyhogy az árak sajnos ezért mentek el a felvásárlásra, és akkor, ahogy jól mondtad, a boltban viszont látjuk azt, hogy 6-7 ezer forint a méz. Hát ott meg már a kőkemény kereskedelem van, az már nem a méhészek, hanem a...
Tehát nagyon divat a mézfogyasztás, egy egészséges élelmiszerről van szó.
Sajnos még nem divat. Nem divat. Képzeljétek el, most olvastam statot, hogy átlag ember az 0,8-0,9 kg mézet fogyaszt Magyarországon. Igazából a mézre sajnos úgy tekintünk valamiért mostanában, az elmúlt években, hol, mint egy ilyen torokfájás elleni gyógyszer. Amikor ez sokkal több, egy gasztrócsoda, egy finom ízesítő anyag, tehát nagyon sok mindenre lehet használni. Például azt hiszem Európában a legtöbbet pont a görögök eszik a mézből, 7,8 kg-ot talán fejenként, ahol meg azért nincs olyan hideg, tehát nem az van, hogy itt a hideg helyeken kéne nagyon fogyni. Viszont ellenben cukorban azt hiszem 42 kg-ot eszünk és iszunk meg egy évben. Úgyhogy itt azért lehetne ezeken az arányokon még bőven hova fejlődni, és ezen is dolgozunk mi mézerdő, hogy mézet ne ez a torokfájás gyógyszer legyen, hanem használják a konyhába, sütikbe, húsokhoz, pátba, limonádéval, tehát mindenkinek ajánlom, hogy most ezzel a nyáron cserélje le a cukrot, és mézből ízesítsen limonádét, mert nem csak édes lesz, hanem még hozzáad eszer finom, nagyon jó ízt, és egész egészséges is ráadásul.
Oké, hosszú távon aggódjunk?
Mert azt mondom,
mert ugye sajnos, a gyümölcstermesztés kapcsán jött ez elő, hogy a klímaváltozás olyan csapásokat mér a hazai gyümölcs kertészekre, hogy el kell gondolkodni, hogy egyáltalán megéri-e ezzel foglalkozni. Ez a kérdés a méhészetek környékén is felmerül?
Abszolút. Ugye én úgy tekintek a méhészetre, mint a kicsit a mezőgazdaság eszenciájára, tehát hogy ilyen nagyon kis apróba, bióba, ugye beporzás azért a fő lényegünk, mert mézet tudunk importálni, beporzókat nem nagyon. Úgyhogy az a baj, hogy ez egy dominó effektus, és én félek attól, hogy ez az év ez egy tényleg berúgta az ajtót ezzel a nagy méhpusztulással, és hogyha itt nem figyelünk, nem járunk utána, hogy mi volt ennek pontosan az oka, hogy tudunk esetleg ellenetni, biztos baj lesz. Maga ugye a éghajlatváltozás is betesz, de erre meg azt mondják azért az öregek, hogy a méhek itt vannak 130 millió éve, ők azért ezt fognak alkalmazkodni, meg majd megoldják. Nekünk inkább arra kell figyelni, hogy könnyebbé tegyük a környezetüket. Ne vegyünk el, ültessünk tényleg sok-sok virágot, szép is, jó ránézni, ráadásul ezeket a csodálatos élőlényeket támogatjuk vele. Tényleg az itatók minden állatnak fontos, és hát a mezőgazdaság most ugye azt hallom én is, hogy a gyümölcstermés iszonyat rossz lesz idén. Valószínű ez ugye az időjárás is, és a beporzás hiánya is kettőnek az ötvözete lesz. Úgyhogy én mindig optimista vagyok, szeretném azt mondani, hogy majd minden rendbe jön, de én azt gondolom, hogy már akkor, hogyha ezekre az icipici láthatatlan kis hős állatokra is odafigyelünk, őrájuk is kicsit fókusz helyezünk, akkor esetleg visszafordítható, vagy jobbá tehető ez az irány.
Aha. Jó, végszónak tökéletes, nem dobom be a vegyszerhasználatot, mert az még egy külön kérdés, hogy ez mennyire gáz, vagy mennyire nem, de majd folytatjuk, akkor más nem legközelebb ezzel. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, és akkor jó méhészkedést kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, szépet kívánok nektek is.
Szia!
Szia!
Kovács Andrissal, a mézerdő méhészet egyik alapítójával beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát ilyenkor fél tíz magasságában mindenkit egy dolog érdekel a hallgatóink közül. Vajon hogyan indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén? Szerencsére nem vagyunk magunkra hagyva, hiszen Cibere Ákos elemző itt van, és higgadtan értékeli a helyzetet. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, merre indultunk, és mennyi az annyi, és milyen a forgalom, és ezer kérdés rajzik ilyenkor a fejekben.
Alapvetőleg itt a hétfői események el, a hétvégi események ellenére kifejezetten jó hangulatban itthoni kereskedés. A Bux Index egy 7%-os emelkedéssel 95.998 ponton áll jelenleg, és az átlagostól egy kicsikét magasabb, közel 1,5 milliárd forintos forgalom látható itt a reggeli órákban. A vezető részvényeink közül egy egészen vegyes kép látható. Itt a pénteki napon a kifejezetten jól teljesítő Magyar Telekom van most éppen egy 8%-os esésben, 1796 forinton áll az árfolyam, míg a MOL is csökkenést mutat, 2920 forinton van egy 2%-os csökkenés mellett, míg az OTP kifejezetten nagy raliban van jelenleg, egy 1,2%-os emelkedésben van 26.070 forinton, és ugyancsak emelkedik a Richter, egy 0,5%-os emelkedésben van 10.130 forinton. Ezt a Richterhez egy megjegyzésként, hogy a Richternek az emelkedését segíti az is, hogy a reggeli órákban egy céláremelés érkezett a Richternek a részvényeire. A Jefferies elemzői mondtak véleményt a részvényekre is közel, és több mint 1000 forinttal megemelték a célárfolyamokat, 13.390 forintra.
Ó, hát ez 30% potenciál, így. Ez kemény, igen, az egyértelmű vételi ajánlás. Na nézzük akkor a kisebbeket. Állami nyomda, ugye már most már nem annyira, de biztonsági nyomda ismét történelmi csúcson, mert az elmúlt napokban szinte minden nap azt láttuk.
Amennyire látom, hogy most a nyomda egy újabb csúcs közelében van, igen, 8620 forint közelében áll. Itt most, ahogyan a forgalmat nézem, még itt a Richtert fölülmúló forgalmat mutat éppenséggel az Opusnak a részvényei. Ez az Opus még a pénteki napon tett közé egy gyógyítást, és egy közel több mint 5%-os emelkedést mutat itt a reggeli órákban.
No, hát akkor az megint egy nagy ugrás, és a forint hogy áll? 400 fölött mennyivel tud most, ha már alásni nem tudott, utána a hirtelen gyengülés 403 félig nyomta föl, most éppen hol tartózkodik?
Alapvetően még inkább erősödik a mai napon a forint az euróval, és amennyire látom a dollárral szemben is. Itt a pénteki napon még az izraeli támadások, ez egy jelentősebb gyengülés volt a forint árfolyamában, akkor 404 forintig is elgyengültünk az euróval szemben. Azonban itt a reggeli órákban egy kifejezetten nagy erősödés volt látható. Ez egy említetted is, itt még egy 20 perccel nagyjából még 401 forintot közelítette a forint árfolyam az euróval szemben. Azóta viszont most már visszagyengültünk 402 forint környékére. Jelenleg az árfolyam 401,9 forint. És egy hasonló útvonalat jár be a forint a dollárral szemben is. Itt 346,5 forintig erősödtünk vissza. Azóta azonban a forint visszagyengült 347 forint környékére. Most jelenleg 346,9 forintot kérnek el egy dollárért.
Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot, jó munkát neked is.
Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk.
Köszönjük szépen, szervusz. Cibere Ákos elemző mondta el a tőzsdenyitás legfontosabb részleteit, illetve azt is, hogy a forint éppen hol tart.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát ezekben a napokban, hetekben minden a magyar űrhajósról szóltak. Jó lenne, ha levinnénk az iskolákba is ezt a dolgot, hogy a nebulók minél többet tudjanak erről. Szerencsére nem a mi feladatunk, és már van is rá megoldás. Hogy mi ez a megoldás, erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben. Hertlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem legendás fizika tanára, ő prima primissima díjas mestertanár, aki Kapu Tiborral közösen tervezett iskolai kísérleti projekt ötletgazdája is egyben. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
No, mi is ez a BME és a Hunor közös projektje? Hogy hívják, és mi a lényeg ennek?
Hát igazából az egész úgy kezdődött, hogy a Hunor megkeresett minket, és igazából szerették volna ránk bízni azt a feladatot, hogy az űrkutatással kapcsolatos dolgokat népszerűsítsük az iskolákban, és hát ennek eredményeként született a gondolat, hogy tartsunk egy közös fizikaórát, amelynek van egy űrbéli lába, ami Kapu Tiborra hárul, és van egy földbéli lába, ami két másik kollégámmal, Domokos Gáborral és Vince Miklóssal közösen hármasba csinálunk. Igazából kísérleteket találtunk ki, olyan kísérleteket, amelyeket ha súlytalanságban végzünk el, nagyon más a kimenete, mint ha itt a Földön, ahol mindennek ugye súlya van.
Milyen kísérletekről van szó egyébként? Egészen pontosan hogy kell ezt elképzelni, és milyen eszközökkel, hiszen azért az űrbéli viszonyokat egy iskolában nem lehet azért lemodellezni.
Hát igen, pontosan ez lesz az érdekes, hogy amit Kapu Tibor fönn elvégez, abból fogunk kapni képet, és akkor mindenki megnézheti azt a kísérletet, amit ő már itt a Földön elvégzett. Hát tulajdonképpen engedje meg, hogy csak a saját kísérleteimről beszélek eléggé elítélhető módon. Én az első kísérlet, ez egy nagyon egyszerű eszközzel készül, ez úgynevezett slinky rugóval. Ezt a slinky rugóval fogunk elvégezni a kísérleteket, hogy különböző módon az ember itt a Földön megtartja ezt a rugót, és akkor ennek lesz valamilyen alakja. És akkor ez az alak teljesen másmilyen lesz fönn az súlytalanságban az ISS űrállomáson. Aztán van egy másik kísérlet, az arról szól, hogy hát az egy, még én 2000-es évek elején találtam ki egy olyan eszközt, amiben meg lehet mutatni, hogy súlytalanság bemutatható. Ugye azt mindenki tudja, aki fizikából egy picit odafigyelt a fizika órán, hogy ha az ember eldob valamit, és szabadon esik, akkor az gyakorlatilag súlytalanság állapotában van. És igazából ezt egy ilyen eszköz segítségével lehet megpróbálni. Ez az eszköz, ez már nem kereskedelemben kapható, ez tulajdonképpen úgy volt, hogy meg kellett találnunk azt az embert, tehát tulajdonképpen azt a szervezetet, aki ezt nekünk legyártja. Ebben a Szolnoki Szakképzési Centrum volt, aki rögtön sietett a segítségünkre, és hát a harmadik kísérlet, amit szeretnék még elmesélni, az mindenki emlékezhet, gyerekkorunkban még nekünk volt úgynevezett lyukas kétfilléresünk, na ennek a közepén van egy nagyon szabályos lyuk, ha az ember ügyesen azt megtölti vízzel, akkor abból attól függően, hogy mennyi vizet tesz bele, akár domború, akár homorú lencsét is tud bele végezni, létrehozni, és akkor ennek a lencsének, a lencsén keresztül lehet világot vizsgálgatni, és akkor tulajdonképpen egy komplex fizikai jelenség van, hiszen benne van a súly, benne van a felületi feszültség, benne van az optikának a leképzése, és hát gyakorlatilag itt a Földön körülbelül a 3 mm-es lyuknál nagyobban nem nagyon tudjuk tenni, hiszen a víznek a súlya azt onnan kirántja. Fönn az űrben egy szólnál, tehát egy 25 mm-nél nagyobb átmérőjű lencsével fogjuk tudni ezt elvégezni.
Igen. Az eszközökről jut eszembe, hogy egy átlag fizika szertárban ezek az eszközök, majdnem biztos vagyok benne, hogy nincsenek meg. Akkor hogy jutnak el ezek az eszközök az iskolákba?
Nos, hát igazából a Hunor biztosított erre anyagi fedezetet, és a Budapesti Műszaki Egyetemnek az idézőjelben mondom, a 9. karja a FIEK segítségével alakult egy ilyen kis szervezet, aki ezeket az eszközöket részben beszerzi, részben legyártja, és nem utolsó sorban eljuttatja az iskolákhoz. Nem csak itt nem áll meg a feladatunk, hanem tulajdonképpen oktatási anyagot is adunk hozzá, tehát a fizika tanároknak mint egy a segítségére sértünk, hogy hogyan kell ezt tanítani.
Miért fontos vagy érdekes az tudományos szempontból nézve, hogy ugyanazt a kísérletet mondjuk megcsinálják egy iskolában, amit Kapu Tibor meg fog csinálni az űrben?
Hát ugye a fizikában a tapasztalás, a megismerés elengedhetetlenül fontos, és hát tulajdonképpen én mindig szoktam mondani, hogy fizika kísérletek nélkül az mehet, csak éppen az mind a két oldalnak fáj. Mert a tanárnak is, diáknak is, és hát igazából, hogyha ebből indulunk ki, akkor megtanítjuk a gyerekeket kísérletezni, és egy példátlan lehetőség van, hát ez Kapu Tibor, ugye az ISS-en az ott fent levő idejéből erre, nem mondanám, hogy szakít, tehát erre fordít időt, hogy egész egyszerűen elmondja, hogy a természettudományoknak a működését, a tanítását segít nekünk ezt megadni. Igazából azt kell mondjam, hogy természettudományok nélkül nincs modern társadalom, tehát hogyha ezeket a tantárgyakat kiemeljük, azzal tulajdonképpen az embereket arra is fölkészítjük, hogy hogyan kell egy társadalmat úgy fölépíteni, hogy ennek az alapja a természettudomány lesz.
Oké, az első magyar űrhajós Farkas Beltalan is a BME-n tanult, Kapu Tibor is a BME-n tanult, a BME hangsúlyozottan készül és koncentrál az űrtechnológiára, az űriparra?
Hát ezt, igen, köszönjük ezt a kérdést, úgy is mondhatnám, ez egy jó alákérdezés ott, hiszen most meg tudom említeni azt, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen van űrmérnök képzés, tehát igazából, ha valaki ide eljön, akkor ide beadhatja a kép. Nem egy nagyon nagy létszámmal induló képzés, de hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az űrmérnökség az nem csak abból áll, hogy az ember fölmegy és ott elvégez kísérleteket, tehát személyesen ott van, hanem az űrmérnöknek azt is meg kell tudni mutatni, hogy az űrbéli eszközöket legyártani, azokhoz a mostoha, tehát a földiekhez képest mostoha körülményekhez kell tudni eszközöket csinálni, olyanokat, amelyek nem csak hogy működik, hanem nagyon hosszú ideig megbízhatóan működik. Mm-hmm. Tehát ez gyakorlatilag, ha meggondoljuk, hogy az űrné, tehát hogyha azt mondanánk, hogy mindent, ami az űrben van, arról mondjunk le, azt hiszem, hogy egy jó pár olyan dolog lenne, amit az emberek azt mondják, hogy hát azért inkább csak adják ezt nekünk vissza, ha meggondoljuk, már 1968-ban Mexikóból az olimpiát ennek a segítségével közvetítették. Hát azért láthattuk élőben a mexikói olimpiát.
Oké, mikor zajlik ez a kísérletezés, és mennyi iskola vesz ebbe részt? Lehet-e még utólag is esetleg jelentkezni erre a programra, mert biztos fogják szeretni a diákok?
Igen, hát az az igazság, hogy eddig 312 iskola jelentkezett, és hát közel 5000 gyermeket és diákot, de tanárt szeretnénk elérni ezzel. Ez úgy fog kinézni, hogy hát jelenleg, ahogy én nézegettem, a felbocsátás időpontja, az most 2025. június 19-én 10:53-ra van időzítve, legalábbis én a Next Place Flight oldalt olvasva, és hát ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap előtt egy nappal lesz a fölbocsátás. Mi azt terveztük, hogy már a fizika kísérletek az utolsó tanítási nap előtt élőben megtörténhetnek, hát ez sajnos ez most nem sikerült, de azt gondolom, hogy a tanár kollégák, akik megkapják ezeket az eszközöket, fölkészítik a diákokat, akkor amikor majd az élőadás lesz, akkor tulajdonképpen nem az iskolába tanárvezetéssel, akár otthon a televízión fogja tudni nézni ezt a fizikaórát, ezt a rendhagyó fizikaórát. Ezúton is mindenkit bíztatok arra, hogy keresse a felbocsátás után időpontban, hogy mikor lesz a fizikaóra, és csatlakozzanak hozzánk.
Jó, nagyon sok sikert kívánunk, nagyon érdekes ez az egész történet, úgyhogy figyelemmel követjük és beszámolunk róla, és sok sikert a természetesen az űrmérnök képzéshez is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Egy dolgot azért szeretném, az Univerzum nevű honlapot még tudnám ajánlani mindenképpen. És akkor hát gyakorlatilag ez a Budapesti Műszaki Egyetem és a Hunornak a közös oldala, úgyhogy az Univerzum BMU oldalra szeretném fölhívni a figyelmet, tessenek olvasgatni, és akkor gyakorlatilag ott minden olyan információt meg fogunk tudni adni, ami egyrészt tanárnak, másrészt diáknak, és az érdeklődőknek is ez mindenképpen érdekes információkat és hasznos információkat adhat.
Nagyszerű. Köszönjük szépen, még egyszer szép napot kívánok.
Köszönöm a megkeresést, további szép napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
Hertlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem legendás fizika tanárával, Prima Primissima díjas mestertanárral beszélgettünk a Kapu Tiborral közösen tervezett iskolai kísérletről. Ő ennek a projektnek az ötletgazdája.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No kérem, ennyi fért mára bele a Millás reggeli műsor folyamába. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket. Holnap 6.30-tól élőben jön a Millás reggeli legújabb kiadása. 6 és 6.30 között pedig a mai adás általunk vélt legjobb pillanatait fogjuk feleleveníteni. Köszönjük a kitartó figyelmeteket. Ne vonja el a koncentrációt sem a hideg front, se a nagy melegedés, se a közelgő iskolai szünidő, mert nagyon erdják makrogatókat. Gazdasági mutatóink, rajtatok is múlik, hogy ezek hogyan alakulnak, meg a mikrobiomunk állapota még talán jobban rajtatok múlik, mint a makrogazdasági mutatók állapota.
Holnap Gede kollégával dolgozunk mi is tovább az ügyen.
Ez az, és akkor nem jönnek idegen rádióműsorvezetők, idegen rádiós szerkesztők és idegen hírolvasók, mert lehajrázunk mindenkit. Sziasztok! Marabara. Marabara.
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.